Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szombati műsorunk témái. Ferenc pápa beszéde az Olasz Egészségügyi Szövetség vezetőihez. Forrásokat elvonni az egészségügytől, emberiség elleni vétek. Kövessék Szent Giuseppe Moscati a szegények orvosának példáját. Stúdióbeszélgetés az olaszországi Maceratában élő nagy maja festőművésszel, a római Szent Anselm Egyetemen tartott egyházművészeti konferenciáról, szülei alkotómunkájáról és saját festészetéről. Forrásokat elvonni az egészségügytől, emberiség elleni vétek. Ferenc pápa az Olasz Egészségügyi Szövetség vezetőihez. Szombaton fogadta a pápa a Vatikánban az Olasz Egészségügyi Szövetség vezetőit. Szent Giuseppe Moscati példáját követve a közelség, a teljes ember iránti figyelem és a közjó szem előtt tartására buzdította őket. Csak így állhatunk ellen a selejt kultúrájának. Irgalmas szamaritánusként segítette a betegeket, a szegényeket Szent Giuseppe Moscati, aki Dél-Olaszországban valósította meg a teljes körű odafigyelést pácienseire. Az Olasz Egészségügyi Szövetség, mely a helyi egészségügyi intézményeket, kórházakat, ápoló és kutató központokat tömöríti magába, hozzájárul ahhoz, hogy fenntartsa a kapcsolatot a központ és a periféria között, kis és nagy valóságok között, ezzel a társadalmi egészségügyi és ellátási integrációt növeli. Ferenc pápa 3 ellenszert javasol szervezetük identitásából kiindulva, mely segíti őket a kijelölt úton.
Innanzitutto la prossimità.
Az első a közelség, mely az én központúság ellenszere. Amikor a beteg emberben önmagunkat látjuk, szétszakad az önzés lánca, leomlik a piedesztál, amire hajlamosak vagyunk felállni. A közelség arra ösztönöz, hogy testvérként tekintsünk egymásra, függetlenül a nyelvtől, a földrajzi származástól, társadalmi státusztól vagy az egészségi állapottól. Minden megváltozik, ha azokban az emberekben, akikkel a kórtermekben, a gondozó otthonokban, az orvosi rendelőkben találkozunk, mindenekelőtt testvérünket látjuk. Akkor gondozásuk nem bürokratikus kérdés lesz, hanem találkozás, elkísérés, osztozás. A mi Istenünk a közelség Istene. Fölvette emberi alakunkat, nem egy távoli, elérhetetlen Isten. Velünk együtt halad ennek a világnak a rögös útjain, ahogy az Emmauszi tanítványokkal tette. Meghallgatja az eltévejedéseinket, szorongásainkat, segélykiáltásunkat. Ez pedig különösen fontossá válik a betegség és a szenvedés idején. A közelség azt jelenti, hogy megszüntetjük a távolságot, hogy ne legyenek A és B kategóriás betegek, senki ne legyen kizárva a szociális egészségügyi ellátásból. Ebben óriási szerepe van a közegészségügynek. Amikor ugyanis egy ország elveszíti ezt a kincsét, elkezd szelektálni a lakosság között. Ki az, aki megfizeti, és ezért hozzáfér az egészségügyi ellátáshoz, ki az, aki pedig nem. A pápa arra kérte az Olasz Egészségügyi Szövetség vezetőit, hogy Olaszországban őrizzék meg jól a közegészségügy kincsét.
Allora il secondo antidoto, l'integralità, che si oppone alla frammentazione e alla parzialità.
A másik gyógyír, amit a Szent Atya ajánl, az integralitás, mely ellene hat a töredékességnek és a részlegességnek. Ha minden mindennel összefügg, akkor újra kell gondolnunk az egészség fogalmát is egy olyan átfogó szemléletben, amely a személy minden dimenzióját magában foglalja. A megfelelő szakképesítésen túl a beteg gyógyítása nem csak magának a betegségnek a figyelembevételét jelenti, hanem a páciens, pszichés, társadalmi, kulturális és lelki állapotát is. Vagyis a személyt a maga egészében kell tekinteni. Amikor Jézus meggyógyít valakit, nem csak a testében lévő fizikai rosszat távolítja el, hanem visszaadja méltóságát, visszavezeti őt a társadalomba, új életet ad neki. Természetesen erre csak ő képes, de a személyhez való hozzáállás követendő példa előttünk, mutatott rá a pápa. A gyógyítás holisztikus megközelítése segít feltartóztatni a selejt kultúráját, mely számos okból kifolyólag kirekeszti azokat, akik nem felelnek meg bizonyos paramétereknek. A mai selejt kultúra ilyen, ami nem kell, azt kidobja, minden szinten. Egy olyan társadalomban, mely a betegeket hajlamos koloncnak, költségnek tekinteni, újra vissza kell állítani a középpontba azt, aminek nincs ára, nem adható, vehető, vagyis a személy méltóságát. A betegségek meggyötörhetik a testet, összezavarhatják gondolatainkat, elvehetik erőnket, de soha nem törölhetik el az emberi élet értékét, amit mindig védelmezni kell a fogantatástól a természetes halálig. Ferenc pápa annak a kívánságának adott hangot, hogy a kutatásban és a különböző egészségügyi foglalkozásokban ezt mindig tartsák szem előtt.
Il terzo antidoto è il bene comune.
Végül a harmadik ellenszer az egocentrikus kultúra megfékezésére az, ha nem a részérdekeket követjük. Az egészségügy területén is gyakori kísértés, hogy egyes csoportok anyagi vagy politikai előnyeit érvényesítsük a lakosság többségének kárára, és ez érvényes a nemzetközi kapcsolatokra is. Az egészség védelméhez való alapvető jog, utalta a pápa az egészségügyi dolgozók új kartájára, az igazságosság értékéhez igazodik, mely szerint nincs megkülönböztetés népek és nemzetek között, figyelembe véve objektív élethelyzetüket és fejlődésüket a közjó elérésében, ami egyben mindenki és minden egyes ember javát jelenti. A pandémiából megtanultuk, hogy a meneküljön, aki tud, hamar a mindenki mindenki ellenbe fordul át, és még jobban kiszélesíti az egyenlőtlenségek ollóját, növeli a konfliktusokat. Ehelyett azért kell dolgozni, hogy mindenki hozzáférjen az ellátáshoz, hogy az egészségügyi rendszer fenntartható legyen, kapjon megfelelő támogatást azért, hogy továbbra is ingyenes maradjon. Forrásokat elvonni az egészségügytől sérti az emberiséget, mutatott rá a pápa, majd összefoglalta a három ellenszert: közelség, integralitás és közjó. Szent Giuseppe Moscati segítse az egészségügyben dolgozókat mindennapi munkájukban, adja meg nekik a gyógyítás és a megóvás bölcsességét. Giuseppe Moscati Nápolyban élt és gyógyította a betegeket a 20. század első évtizedeiben. Nem csak kiváló diagnoszta és nagy tudós volt, de emberségből is ragyogó példát mutatott kortársainak és az utókornak is. Orvosi pályafutását teljes egészében a legszegényebbek szolgálatába állította. Giuseppe Moscatit II. János Pál pápa 1987. október 25-én a Szent Péter téren szentté avatta. Ő volt az első 20. századi orvos, akit oltárra emeltek. Számára a betegek fájdalma nem csupán fizikai fájdalmat jelentett, hanem egy testvér, egy felebarát segélykiáltásának hallotta, melyen az orvosnak enyhítenie alapvető kötelessége minden szeretetével. 1904-től a Gyógyíthatatlan Betegek Kórházában volt orvos, majd 1911 tavaszától főorvos. Mellette a kémia és a gyógyítás kapcsolatát kutatta, tanította. A kórházon kívül saját rendelője is volt, reggelente pedig a nápolyi szegények negyedébe is járt. Számos családot ingyen látogatott, a Pompei Árvaházban is gyógyított. Tisztelete halála után is nagyon élő, földi maradványait 1930. november 16-án a nápolyi jezsuita Gesù Nuovo dómba vitték, ahova életében szentmisére járt. 1975. november 16-án 6. Pál pápa boldoggá, II. János Pál pápa pedig 1987. október 25-én a püspöki szinódus ideje alatt a római Szent Péter téren szentté avatta.
Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Nagy Maja festőművészt, aki a Velencei Képzőművészeti Akadémiának a festészet tanára volt 10 éven keresztül, és aki még máig alkot és fest és dolgozik, a mai napon pedig, pénteki napon, a Szent Anzelm Egyetemen tartott konferencián vett részt. Induljunk innét, mi is volt ez a konferencia, második Níciai Zsinat és a építészet témakörben.
Én a művészeti technikumba építész szakon végeztem Olaszországba, majd aztán végeztem a festészetet, de engem mindig az építészethez kötődő művészet érdekelt. És ezért eljöttem, most nem először, mert már egyszer hallgattam egy év teológiát a Szent Anzelm Egyetemen, ennek a Nicsényai zsinatnak a vitáját szerettem volna meghallgatni, azt a vitát, ami az ikonoklasztia és
a képrombolás korszaka, igen.
A képrombolás korszaka, és aztán pedig azok a püspökök, főként római püspökök, akik ugye védték azt, hogy az ember az Isten képmására lett teremtve, és ezt lehet ábrázolni. Sajnos aztán nem egyeztek meg, és ezért egyházszakadás történt. Engem a mai világ szempontjából érdekelt ez a dolog, hogy nagyon sok olyan templom épül, aminek a belseje, mondhatnánk, protestáns és ikonoklaszta. Kevés mű van benne, kevés festészet, szobrászat, kevés tárgy van benne. És ez engem nagyon érdekel, mert én nagyon sok templomba festettem, Márke megyébe festettem, Ferences kolostorokba 6 nagy oltárfestményt, Terni templomba festettem egy márkei és umbriai szentek meg boldogok ciklusát. Ez egy nagyon érdekes konferencia volt, és tulajdonképpen történelmileg elemezték az egész vonulatát ennek a konferenciának.
Kedves Maja, te egy művész családban születtél. Édesapától kaptál példát, meg indítatást. Mesélj róla nekünk.
Édesapánk egy doktornagy Zoltán, egy olyan faluban született, ahol 7 hunhalom. És az egyik hunhalom az ő édesapja földjén volt. És ez a hunhalom...
Mit is jelent ez a hunhalom 2 szóban?
Magyarországon népiesen úgy hívják őket, hogy kunhalmok, de a hunhalmok azok arra a kurgánok, amiben a szkíta korba temetkeztek, elkezdtek temetkezni a szkíták, hunok, avarok, magyarok. Ezt aztán a László Gyula professzor úr szépen megírta, hogy ugye van egy jogfolytonosság a hunok és a avarok, és az avaroktól a magyarok bejöveteléig. De van Pontusnál Cirill leírta, hogy találkozott Álmossal. Tehát ez egy történelmi tény. Igen. Ő leírta, hogy találkozott Álmossal, és aztán Árpád átkelt. László Gyula professzor, aki egyébként édesanyámmal együtt járt főiskolára, ezt szépen leírta, a kettős honfoglalás koncept. Aztán édesapánknak volt egy tanára, Zambra professzor a Makói internátusba.
Hol volt tanár?
Makói internátusba, ez az olasz professzor, egy venetói professzor. Ő megtanította őt olaszul és latinul. Majd a Perugiai Universitas di Straniere doktorált olasz nyelv és irodalom szakból. Aztán doktorált még Budapesti Egyetemi művészettörténetből, amit olaszul adott elő, és doktorált a Magyar Föld archeológiánból, ennél a világhírű professzornál, az Alföldi Andrásnál. Utána még volt egy másik doktorátus a filozófiából is, meg a finnugor nyelvekből is, de amikor Gróf Teleki Pál miniszterelnöknek lett a személyes művészeti előadója és kulturális tanácsadója, akkor a Vámbéri Ármin féle turkológiának lett a híve. Majd 1940-től 44-ig az 5-ös kollégiumnak volt a tanára, többszöri kinevezéssel, és ott ő hozta létre az olasz tanszéket, és ő írta meg a művészettörténeti oktatás rendszerét. Aztán Szegeden volt professzor, Alföldi Andrásnak tulajdonképpen a katedráját volt ő, művészettörténetet, olasz nyelv és irodalmat tanított, majd aztán Gróf Teleki Pál megkérte őt arra, hogy Kolozsvárról erőszakkal Szegedre telepített professzorokkal törődjön. És megkérte őt arra is, hogy a numerus clausus alá esett kollégáit segítse külföldre jutni. És mivel fiatalember korában az Árpádi palotába ásott Esztergomba, Leopold atyánál, ezért ő az esztergomi ferences renddel juttatta külföldre a kollégáit. Gróf Teleki Pál mindenkitől azt kérte, hogy legalább 60 embert szállítsanak külföldre. És 2 volt közöttük, a kézesapának testi-lelki jó barátja volt, a Török Jenő, aki Bécsben az Opus Mysticis Corporisnak volt az igazgatója, talán a létrehozója is, ezt nem tudom pontosan, és segítette édesapát a nem létező Szeged várának, a dokumentációnak a megtalálásába. A másik, az Alföldi András volt, ki aztán hazajött, és édesapánkat levetette a B-listáról. Ezért születünk meg mi négy gyerek. Most még ezt azzal szeretném tenni, hogy édesanyám az a Kovács Mária, akinek a Nemzeti Galériában van a olaszlány szobra, amivel háromszoros ösztöndíjat nyert Rómában, a Római Akadémiára, és a Magyar Pavilon 1940-ben Abanovák Vilmással együtt a kettőjüké volt. A Velencei Biennálén vett részt, a Milánói Triennálén vett részt, és talán ő az egyetlen művész Magyarországon, akinek Ferenc József díja van. Aztán a 45 után ő elhallgatott. Ott áll a Tatai tón a csodálatos keresztelő Szent János szobra, ami ki volt állítva a Velencei Biennálén 2 méter 20 centi, 2 mázsa bronz. Aztán visszaállították, először kommunizmusba belelökték a tóba, majd visszaállították 89-ben, felkérték őt 90 évesen, hogy készítsen hozzá egy talapzatot, és visszaállították a tóra. Európa egyik legszebb szobra, a legcsodálatosabb szobra. Az olaszlánnyal együtt, ami a Nemzeti Galériában van, ami a kerámia művészetnek a csodája. Ezt tudom mesélni. Aztán ő elhallgatott, és a háború után csak a katolikus egyháznak, meg templomoknak készített nagyon sok stációs sorozatot, és szépen fölnevelt minket négy gyereket. Egyik testvérem a kultúra területén van.
Mi lenne a méltó módja az ő újra bemutatásának?
Én nekem az volna a nagy lelki kívánságom, hogy mivel hogy meghaltak, és ezt az országot szolgálták, nem hagyták el az országot. Egy Isten, egy haza, egy családért éltek. Sajnos nem ismerték el őket ebbe az új rendszerben. Tulajdonképpen a mostani 30 évetnek, ezeknek az embereknek a gyerekei, akik fölnevelték őket hitbe, szeretetbe, odaadásba, mint ahogy minket is négy gyereket, ezek hozták létre ezt a középosztályt.
Igen.
Aki most van Magyarországon, akinek abszolút többségük van. A magyar nemességnek a gyerekei, a magyar nagypolgárságnak a gyerekei, a magyar középosztálynak a gyerekei hozták létre ezt a középosztályt, ami ezt a jólétet teremtette, mert ezek mind intellektuálisan, magasan képzett emberek.
És akkor valamilyen kiállítást tudna méltó módon emléket adni neki, nekik?
Hát tulajdonképpen az igazság az lenne a legjobb dolog, hogyha a hit pajzsát adnák nekik, a posztumusz. Vagy édesanyámnak szerveznének egy kiállítást a Nemzeti Galériában. 100 szobra van Magyarországon. Különböző magángalériákban, meg múzeumokban, mindenhol.
És Maja milyen témájú képeket vesz, mit szeret igazából ábrázolni?
Ja, hát a Velencei Akadémián nem lehet egyházművészetet tanítani a gyerekeknek, de ettől függetlenül mindig az olasz népnek a csodálatos görög-római világát tanítottam nekik, és a kereszténységnek a reneszánszból még máma is áttetsző kultúráját tanítottam meg a gyerekeknek, a hely szellemét. Nekem az egyházművészeti munkáimban legfőképpen az Ószövetségből megjelent proféciákat, az Új Szövetségben megvalósult proféciákat festettem meg. Mondjuk például egy példát mondok rá, most ki van állítva, 100 halombattán Jézus megjelenik az Emmauszi úton Kleofásnak és Simonnak. Ez egyik nagyon kedves témám. Akkor mondjuk például Szent Márton, aki leveszi a köpenyét, és a köpenyén megjelenik Krisztus arca, ez is ki van ott állítva. Azt mondhatom, hogy engem Magyarországon sok szeretettel fogadott az egyház, a Kisrigó László püspök úr, Esztergom, majd Szegeden szervezett nekem egy nagy kiállítást. Akkor a Pányi Antal püspök úr megengedte, hogy ki lehessenek állítva, az Eucharisztiám tavaly ki volt állítva, az Osztia Zoltán atya megengedte, hogy a belvárosi templomba ki volt állítva.
De akkor jelentős alkalmak voltak.
Nagyon, és nagyszerű emberek mind. Nagyon szeretettel támogattak.
Kedves Maja, köszönöm a beszámolót, és hát szívből kívánom, hogy mindazok az értékek, amelyet a nagy család alkotott, főként édesapján keresztül, hogy azok méltó megbecsülést kapjanak. Köszönöm a beszélgetést.
Nagyon köszönöm.
Én is köszönöm szépen.
Én nagyon boldog vagyok.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Páter Vértesaljai László beszélgetett Nagy Maja festőművésszel. Itt a Vatikáni Rádió. Köszönjük, hogy hallgatták szombati adásunkat. Elköszön a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus. Mária Rádió.